Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség örökkön örökké. Ámen. Hallgassuk meg a Szent Háromság ünnepe utáni 22. vasárnapon ez alkalomra igehirdetési alapigéül kirendelt evangéliumi igeszakaszt, amint megírva találjuk azt a Máté írása szerinti Szent Evangélium 18. részében, a 15. verstől a 17. versig a következőképpen. Az Úr Jézus szavai ezek tanítványaihoz. Ha vétkezik atyád fia, menj el, intsd meg négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted atyád fiát. Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást. Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek. Ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt. Ámen. Kedves igehallgató gyülekezet, kedves testvérek, az igehirdetés elején Luthertől fogok hosszabb részleteket idézni. 1526 elején jelent meg nyomtatásban a Német mise és az istentisztelet rendje című műve, amely már a teljes reformátori istentiszteleti rendet adta meg, latinul is, a tanulói ifjúság, meg a tudósok, meg az értelmiség kedvéért, megtisztítva a középkori tévejgésektől, mint a szentek segítségül hívása, meg az úrvacsorának az áldozat bemutatása, átértelmezése, és németül is a nép nyelvén, hogy értsék, mi történik az Isten tisztelete. Hiszen mi dolog az, hogyha ott vannak az emberek, és nem értik. Hát az Isten tiszteleten érthetőnek kell lennie. Az igének, az éneknek, az imádságnak, a liturgiának. És Luther közben írt arról is, hogy milyennek látta maga körül az akkori általános egyházi állapotokat. És éppen a német nyelvű istentiszteleti rend kapcsán írta ezt, hogy ez a templomokban az egész nép előtt nyilvánosan tartassék. Ennek soraiban sokan vannak olyanok, akik még nem hisznek vagy nem keresztjének, sőt nagyobb része csak úgy állott s bámészkodik, hogy valami újat lásson, akár csak a törökök vagy pogánok között nyílt piacon vagy mezőn tartanánk Isten tiszteletet. Mivel, hogy itt még nincs rendezett és tudatos gyülekezet, amelyben az evangélium szellemében lehetne keresztényeket kormányozni, hanem csak nyilvános buzdítás folyik a hitre és a kereszténységre. Így látta tehát saját korában a népegyházat Luther, amely elvileg mindenki beletartozott, bele volt keresztelve. És sajnos ez azóta sem igen változott, illetve időről időre voltak jobb időszakok, amikor a reformáció idején is egy nagy lelki ébredés volt, és akkor gyülekezeti fegyelmet is gyakoroltak a reformált gyülekezetekben. Aztán megint ellaposodott minden, megint elposványosodott, és élettelenné vált az, amit egyházi életnek neveztek. Aztán Isten adott új ébredést, aztán megint az történt, mint korábban. Valahogy hasonlítható ez ahhoz, mint ami Izrael történetében a bírák korában volt. Volt egy-egy időszak, amikor Isten igényére figyeltek, Isten adott szabadító bírót, akkor jó volt egy darabig, meghalt a bíró, utána süllyedt le a szinkretizmusba, bálványimádásba, erkölcstelenségbe Izrael népe. Na hát a névleges kereszténység is így tud belesüllyedni újra meg újra abba, hogy csak valami tanítás hangzik, de az életükön ez nem sokat változtat, és azt az életet nem lehet életnek nevezni. És akkor most következzék az, hogy Luther mit látott az igéből, emiatt mondtam el az eddigieket is. Ő látta, hogy mi lenne az igazi jó rendje a Krisztus gyülekezete, Krisztus egyháza életének. És így folytatta, a harmadik alak pedig, amelynek az evangéliumi rend igaz természetével kellene bírnia, nem szükséges, hogy nyilvános helyen mindenféle nép előtt folyjék le, hanem azoknak, akik komolyan törekesznek a kereszténységre, és az evangéliumról szóval és tettel tesznek tanúságot, kellene név szerint összeiratkozniuk, és valahol valamely házban magok között összegyülekezniük, imára, olvasásra, keresztelésre, a szentség élvezésére, és más egyéb keresztény cselekedetek gyakorlására. Ezen a renden belül lehetne mindazokat, akik nem keresztényileg viselkednek, megismerni, büntetni, javítani, kizárni, vagy kiközösíteni Krisztusnak Máté evangéliuma 18. részében foglalt rendelése értelmében. Ezt olvastuk fel. Folytatom az idézetet. Ebben lehetne a keresztényekre egy általános alamizsnálkodást kiróni, amelyet önként gyakoroljanak, s osszanak ki a szegények között. Szent Pálnak 2. Korintusi levele 9. rész és következő verseiben feljegyzett példája szerint. Itt nem volna szükség sok és hosszadalmas éneklésre. Itt rövid s megfelelő módon a keresztséget, illetve a szentséget is ki lehetne szolgáltatni, és minden súlyt az igére, az imádságra és a szeretetre helyezni. Itt egy jó, rövid kátéra volna szükség a hitről, a 10 parancsolatról és a mi atyánkról. Szóval, ha megvolnának az emberek és személyek, akik komolyan törekesznek a kereszténységre, a rendeket és szabályokat könnyű volna megcsinálni. Én azonban nem tudok, s nem szeretnék még ilyen egyházközséget, illetve gyülekezetet rendezni vagy szervezni, mivel nincsenek még meg a hozzávaló embereim és személyeim, amint nem is látok sokakat olyanokat, akik arra törekednének. De ha rákerül a sor, hogy megtegyem, és a körülmények kényszerítő hatása alatt a dolog elől nyugodt lelkiismerettel többé ki nem térhetek, az esetre szívesen meg fogom tenni a tekintetben a magamét, amennyire csak tőlem telik. Hát eddig volt a Luther idézet. Látta a szomorú állapotokat, hogy mennyire nem egyháza az, amit egyháznak neveznek. És aztán, mikor a választófejedelemnek a fejedelemségében az egyházlátogatásokat elkezdte Luther, majd folytatta Melanchthon, rengeteg szomorú tapasztalatot szereztek. A papok tudatlanságáról is, és a kiskáté bevezetésében, mert azt aztán megírta 1529-ben Luther, amiről itt már szólt, hogy ez szükséges lesz, hogy sem a mi atyánkot, sem a hiszek egyet nem tudják, és ezeket nevezik keresztényeknek. Az ige tanítása. Ezt látta a maga feladatának, hogy ezt mindenképpen, a tiszta tanítást, egyszerűen, világosan az Isten igéjéből oda kell adni, és amennyire lehet kötelezni rá az embereket, a családokat, hogy ezzel foglalkozzatok. Mert különben veszve lesz minden. Mert Istent nem lehet megcsúfolni, ahogy ezt Pál apostol írja a galáciai levelében is. És ha az egyház nem az, aminek lennie kellene, ha a Krisztus egyháza nem élő testvéri közösség, akkor mi lesz vele? Az Úr Jézus maga megmondta, ti vagytok a föld sója, mondta a tanítványainak. Ha a só megízetlenül, mivel sózzák meg? Elképedünk rajta. Hogy lehet az, hogy a só megízetlenül jön? De hát azt látjuk, tapasztaljuk, hogy mennyire ízét vesztette a kereszténység. És mit mond erre az Úr Jézus? Ha a só megízetlenül, nem való semmire, sem a földre, sem a trágyára nem alkalmas, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Az az egyház, amely nem az igéhez igazodik, és nem az élő és ható ige hatalma mutatkozik meg. Az egyes keresztjének és a hívő közösség életében az az egyház, amely ehelyett a korszellemhez igazodik, az kidobni és eltaposni való. Nem véletlenül tapossák is az emberek. És ahová nyugaton romlott a protestáns egyházak romlása, de már nem csak a történelmi protestáns egyházaké, nem véletlenül Németországban, csak az elmúlt esztendőben több mint 300 000 léptek ki az evangélikusnak nevezett egyházakból. Mi is panaszkodhatunk, hogy csökken a létszám, aztán hasonlítgathatunk, hogy azért még nem annyira, mint más nagyobb magyarországi történelmi egyházaké. És mit kellene tenni? Igen, bűnbánatra arra mindenképpen szükség van. Ezt jól pendítették meg a püspökeink is, a népszámlálási adatok kapcsán. Az biztos. De nem csak úgy szőrmentén van szükség a bűnbánatra, hanem komolyan, őszintén, megrendülten, összetört szívvel, hogy Istenünk, az a mi nagy bűnünk, hogy megtűrjük a bűnöket az egyházba. A nyilvánvaló bűnöket és tévelygéseket, ami Jézus Krisztusnak tűrhetetlen. Pedig ő kegyelmes, és Isten hosszú tűrő, de vég nélkül nem tűri, ha az ember megcsúfolja az ő nevét, szabadításának, bűnbocsátó kegyelmének az evangéliumát. Igei fegyelem nélkül, ezt még a nyáregyházi szolgálatom idején kellett így megfogalmaznom, igei fegyelem nélkül az egyház szemét dombáz üllik. Kidobni és eltaposni való lesz. Ugye nem ezt akarjuk. És az elmúlt 20 évben még sokkal nagyobb lett a romlás, mint korábban. És ami különösen fájdalmas, hogy akiknek az Urat kellene képviselniük a gyülekezetekben. Ott, a lelkészek között, a lelkészi karban mennyi házasságtörés, válás, házasság nélküli együttélés, ami lerontja az ige hirdetésének a hitelét. Volt néhány erőtlen próbálkozás, úgy utólag, eső után köpönyeg, ahogy mondani szokták. A püspökök meg a zsinat részéről, hogy hát ez nem maradhat következmények nélkül. És akkor az a lelkész, akinél ilyesmi bekövetkezett, az nem maradhat abban a gyülekezetben, ahol addig volt. De mi minden történt addig a romlásból, mire idáig eljutottak. És ezt sem alkalmazzák következetesen. Pedig Isten igéjének a megcsúfolása. Ha megtűrt bűnök vannak a magukat Krisztus egyházának nevezők közösségében, a keresztény gyülekezetben senki nem mondhatja azt, hogy kinek mi köze ahhoz, hogy én hogyan élek. Közünk van egymáshoz. Az Úr Jézus ezt tisztázza itt a tanítványai számára. Nem a világ számára, hanem a tanítványai számára. Ha vétkezik a testvéred, menj el, és figyelmeztesd, intsd meg 4 szem közt. És itt az eredeti szövegben nincs is benne az, hogy ha vétkezik ellened. A heti igényben sincs benne az eredeti szövegben az, hogy ellened. Ha vétkezik a testvéred, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki. Hát épp azért kell figyelmeztetni, hogy bocsánatot nyerjen Istentől, meg a testvéri közösségben is. Ha látod, akkor felelősséged van. Szólni, amíg nem lesz nagyobb a baj. Nem másoknak beszélni róla, az könnyebben megy. Mindegyikünknek könnyebben megy, hogy sápítozni máshol arról, hogy na hát az is már megint mit csinált, már megint milyen botrány. Ha látod, akkor felelősséged van, hogy beszélj vele 4 szem közt. Figyelmeztesd. Az Úr Jézus a vérén váltott meg megvásárolta magáénak. Az övéi vagyunk, ha azt mondjuk, hogy benne hiszünk. Tényleg az övéi vagyunk. Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek, szent vagyok, mondja az élő Isten. Ti lelkiek, írja Pál apostol is az Úr Jézus szava nyomán a galáciai levelében. Ha előfog valakit valamilyen bűn, igazítsátok helyre az ilyet szelítség lelkével, vigyázván magadra, hogy meg ne kísértsen egyrészt az ő bűne, amit látsz, másrészt az, hogy fölfuvalkodj, hogy te bezzeg megálltál. Mert ez a fölfuvalkodás is bűn. Nincs mivel dicsekednünk egymással szemben. Mert akik Jézus Krisztust, mint megváltó úrunkat ismertük meg, ő hozzátérhettünk meg, csak azt vallhatjuk, hogy Uram, ha nem lennél te az én megváltóm, akkor én is mindenféle rettenetes bűnbe bele tudnék merülni. És a sátán már rég lehúzhatott volna mindenféle bűnnek az örvényébe, és lebilincselhetett volna a láthatatlan, de minden vasbilincsnél erősebb rabtartó hatalmával. Viszont ha a kegyelemben élek, akkor úgy éljetek, úgy járjatok, mint akik nem hiába vettétek az Isten kegyelmét. Közünk van egymáshoz, ha Jézus Krisztuséi vagyunk. És a bűnt néven kell nevezni, ha látom. És az első menet ez, hogy négy szem közt. De jó, hogyha hallgat az intelemre. De jó, ha belátásra jut. De jó, ha együtt borulhatunk oda lélekben az Úr Jézus keresztjéhez. És a világosságba kerül, az ő világosságába minden. És bűnvallásban oda kerül. És áradhat a bűnbocsátó kegyelem. És helyreáll a közösség, a kapcsolat. Helyreáll Istennel, és helyreáll egymással is a testvéri kapcsolat. Hiszen tagjai vagyunk egymásnak, hiszen az élő testhez hasonlítja az egyházat az apostoli tanítás. A fej Krisztus, mi pedig testének tagjai, ha valóban azok vagyunk, ha nem csak úgy nevezett keresztjének, nem csak névleges keresztjének vagyunk, hanem tényleg Krisztusos emberek. És mi van, ha nem hallgat a testvéri intelemre? Ha beleragad a bűnébe, és nem akarja azt belátni, akkor az ő érdekében kell magam mellé venni még két testvért. Tanúi legyenek ők is annak, amit tisztázni akarunk. Igen, ebbe beletartoznak azok a helyzetek is, amikor tényleg kifejezetten ellenem vétkezett a másik. És megpróbáljuk tisztázni, hogy helyreálljon a közösségünk. De újra mondom, nem csak erről van szó. Sőt, elsősorban nem erről van szó, hogyha ellenem vétkezett a másik. Aztán lehet, hogy én érzem csak úgy, meg én értettem félre. Hanem ha látom, hogy ő valami bűnnek a rabjává lett, akkor ebből szabadulnia kell. Ez a felelősséggyakorlás. Jakab apostol, az Úr testvére a levele végén különösen is szól erről, hogy milyen a Krisztusban hívők közössége. Egymásnak bűnt valló, egymásért imádkozó, és egymásra vigyázó közösség. Ha eltévejedett az igazságtól a testvér, akkor őt meg kell téríteni, hogy megmeneküljön. Lelkét megmenti a haláltól, írja Jakab apostol. Mert az új szövetségben minden hívő keresztjénnek van ilyen őrállói feladata, ami az ószövetségben a profétáké volt. Gondoljunk bele, hogy Nátán profétának el kellett mennie Dávidhoz. Hallgatott mindenki. Már eltelt 9 hónap Dávidnak a paráznasága óta, és aztán ugye a bújtatott gyilkosság is ott volt közben, amikor eltétette az ellenség által láb alól azt a férjet, akinek a feleségét magához vitette Dávid. Már megszületett a gyermek, és akkor Isten elküldi Nátán prófétát. És elmond egy példatörténetet Nátán. Dávid kirobban ezen. Sokkal keményebben ítéli meg azt a vétkes gazdagot, aki a szegénynek az egyetlen báránykáját elvette, mint amennyi a törvény szerint járt volna. Hisz azt mondja Dávid, hogy halálfia az az ember, aki ezt tette. És akkor Nátán azt mondja neki, te vagy az az ember. Milyen jó, hogy Dávid nem a próféta fejét üttette le, hanem összetört a szíve keménysége, és bűnvallásban tört ki belőle a fájdalom Isten előtt. Hogy mit jelentett ez, hogy milyen az igazi bűnbánat Dávidnak az 51. zsoltárában szembesülünk vele. Egészen most ki engem az én álnokságomból. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem. Szent lelkedet ne vedd el tőle. És aztán hogy állítja őt helyre a kegyelem? Már az 51. zsoltárban is látjuk, de a 32-ben még inkább, hogy mit jelent az, amikor bűnbocsánatot kapott újra az Istentől eltévejedett és bűnébe beleragadt ember. Bűnbocsánatot és szabadulást. Boldog az, akinek hamissága megbocsátatott, vétke elfedeztetett. Míg elhallgattam, megavultak csontjaim, számol be róla Dávid. Életerőm ellankadt, mint a nyár hevében. Vétkemet bevallottam neked, és te megbocsátottad azt. És egyszerre csak újra érvényesülhet Isten vezetése az életébe. Hát ezt a célt szolgálja, amikor egymást figyelmeztetnünk kell. És bűnünk, bűnöm, amikor ezt elmulasztotta. Sokszor kell azon vívódnom, mondom, személyes vallomásként, hogy az, amit csak eltűrtem, elszenvedtem, hol ment át megalkuvásba, ahelyett, hogy nyíltan, világosan az Isten igéjével szóltam volna. És mi van akkor, hogyha nem használ az intés? Nem csak a négy szem közti, hanem már a tanúk előtti intés sem. Akkor mondd meg a gyülekezetnek, az egyháznak. És ha a gyülekezetre sem hallgat, igen, akkor úgy kell tekinteni, mint aki nem tartozik a lelki közösségbe. Olyan, mint a pogány vagy a vámszedő. De éppen az ő érdekében kell ezt is tisztázni, hogy te hívőnek vallottad magad. De hát ez így nem lehet. Jogot formálsz arra, hogy a bűneidben megragadj, és kimagyarázod azokat, és szeretetnek nevezed azokat, mint ahogy ma mindenféle föltelmes bűnt is a szeretetnek a hamis szólamával le tudnak takarni az egyházakban. Attól az még nem szeretet, hogy mi annak nevezzük. A bűn az bűn. És megrontja nem csak annak az életét, aki benne van, hanem megrontja a közösséget. Elakasztja az áldást. Hogy várunk mi lelki ébredést? Hogy várunk mi növekedést a gyülekezeteinkben, ha ott burjánzanak a megtűrt bűnök? Igen, a reformáció korában nem csak Luther írta ezt, amit idéztem, hanem Melanchthon is az ágostai hitvallás apológiájában azt írja, hogy az istentelenek száma akkora az egyházban, hogy valósággal eltakarják azt, és egyházi tisztségeket is viselnek. De ettől ők még nem a Krisztus egyházának a tagjai, hanem az ördögbirodalmának a tagjai. Akkor is, ha a látható egyházba tartoznak. Ha az igével szolgálnak, meg a szentséggel, az az ige ereje folytán érvényes, de őket nem menti. Ezeket kellett akkor tisztázni. Az egész közösségnek a romlására van, ha a bűnt nem nevezzük néven, és nem lépünk föl vele szemben. Pál apostol a korintusi gyülekezetben, ugye arról is kellett írjon az első korintusi levél 5. részében, hogy olyan paráznaság van közöttetek, amilyen még a pogányok között sem fordul elő. Ti pedig felfuvalkodtatok ahelyett, hogy inkább megszomorodtatok volna, és eltávolítottátok volna közületek azt, aki ilyen dolgot cselekedett. És aztán leírja, hogy írt nekik korábban arról, nem szabad kapcsolatot tartani paráznákkal, de nem általában e világ paráznáival, vagy nyerészkedőivel, rablóival, vagy bálványimádóival, hiszen akkor ki kellene mennetek a világból. Most tehát azt írom nektek, hogy ne éljetek közösségben azzal, akit bár testvérnek neveznek, de parázna vagy nyerészkedő, bálványimádó vagy rágalmazó, részeges vagy rabló. Az ilyennel még együtt se egyetek. Távolítsátok el azért a gonoszt magatok közül. Ez pontosan abba a vonalba tartozik, amiről maga az Úr Jézus beszélt a kijelölt alapigénkben. Éppen az illető érdekében is. Nem ellenséges szándékkal, hanem azért, hogy megmenekülhessen, hogy fölocsúdjon az ördög csapdájából, és megtérjen valóban. És aztán az első korintusi levél 6. részében írja ugye Pál azt, amit annyiszor kell manapság idézni. Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik az Isten országát? Ne tévelyegjetek, sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok. Itt az eredeti szövegben az a szó van, ami a homoszexualitást jelenti. Sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem rablók nem fogják örökölni Isten országát. Pedig ilyenek voltak közületek némelyek, de megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében és a mi Istenünk lelke által. A szentek közössége a Krisztus egyháza, akiket elkülönített magának, szent lelke pecsétjével az Isten ebből a világból, amikor megtérítette őket Jézus Krisztushoz. A szentség légkörének kell ott lennie a gyülekezetbe, nem valami álkegyes szórakoztató műsornak. És aztán szépeket mondunk egymásnak, és le van takarva valamivel, szólamokkal, az, ami Isten előtt meg utálatos és ronda. Újra csak oda kell érkeznünk. Felelősek vagyunk egymásért, akik Krisztus nevét valljuk. És még a végső eset is, amikor valakit szembesíteni kell gyülekezeti szinten, egyházi szinten azzal, hogy te nem tartozol ide, mert megragadtál a bűnödben. Az is a megmentést szolgálja, hogy bocsánatot nyerhessen. És közöttünk is az Isten bocsánata, amellyel egymásnak is megbocsáthatunk. Teremtsen olyan élő, eleven, szerves kapcsolatot, lelki közösséget, amelyben betölthetjük a rendeltetésünket, még sokak megmentésére ebben a világban. Hisz azért tartja az ő egyházát ebben a világban még mindig az Úr Jézus Krisztus. A keresztre készülve ezt mondta az atyának, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Csak úgy tölthetjük be ezt a rendeltetésünket, ha Jézus Krisztus világosságában járunk. Igen, ott törli el minden bűnünket az ő drága szent vére. Ott újulhatunk napról napra a kegyelemben. Abban kell növekednünk. Nem valami vallásos öntudatban, hanem növekedjetek a kegyelemben. És a mi Urunk és üdvözítőnk Jézus Krisztus megismerésében. Amen. Imádkozzunk. Uram Jézus Krisztus, a Te szavad annyi mindent tisztáz. A Te szavad az igazi szeretetet mutatja meg, az isteni szeretetet, amely megmenteni akar, és ezért leszámol a bűnnel. Bocsásd meg, Uram, amikor minket megejt a hamis elképzelt szeretet, a hamis lágyszívűség, a megalkuvás, És könyörülj rajtunk, hiszen akkora a romlás az egyházban körülöttünk. Könyörülj rajtunk, hogy betölthessük a rendeltetésünket, mint akik valóban a tiéd vagyunk, mint akik egymásnak bűnt valló, egymásért imádkozó és egymásra vigyázó közösség lehetünk. A megtűrt bűnök elakasztják az áldást. A megtűrt bűnök megrontják az egész közösséget. Uram, félelmetes ezt látni, hogy így van. Minden úgy van, ahogy te mondod. Tégy minket határozottá, mindazzal szemben, ami bűn, ami a te szenvedésedet okozta, hisz így váltottál meg, hogy magadra vetted a mi bűneink büntetését. Tégy minket határozottá elsősorban a saját életünkben, mindazzal szemben, ami bűn. Hálát adunk neked, megváltónk, hogy te könyörülsz rajtunk. Hálát adunk azért, hogy az Atya nem hagyja félbe azt, amit elkezdett velünk is, hanem elkészít bennünket a te napodra, amikor visszajössz, Úr Jézus Krisztus. Amen. Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent ígéd és szent lelked ítélje meg bűneinket, vigasztaljon bánatunkban, bátorítson hozzá.